Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Egyharmadával csökkenti a parlagfű pollen termelését a parlagfű olajos bogár. Virányi Zsolt kérdezte Koncsán Jenőt, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének igazgatóját.
Azáltal, hogy a legfontosabb allergén növényünk a parlagfű, ezért úgy gondolom, hogy egy jogos társadalmi igény, hogy minél több környezetbarát módszert dolgozzanak ki a kutatók is, foglalkozzanak olyan biológiai védekezési megoldásokkal, amelyek csökkenthetik a pollentermést. Na most erre egy nagyon jó módszer a parlagfű olajos bogár, amely hazánkban nem egy őshonos, eredendően itt élő bogárfaj, hanem Észak-Amerikából származik, ahonnan a gazdanövény a parlagfű is. Maga az állat az már megjelent Olaszországban, Horvátországban, Szerbiában is, és a tavalyi évben néhány nem főállású rovarász megtalálta Budapesten Soroksár környékén is. Ezek az első adatok hazánkból. Várható volt, hogy elő fog kerülni, hiszen a horvátországi és a szerbiai előfordulása 100 kilométerre van a magyar határtól. Természetes ilyen esetekben, hogy ezek az állatok természetes terjedéssel aztán újabb élőhelyeken jelennek meg, mint például hazánk is.
Ez a bogár ugye a parlagfűvel táplálkozik. Miben segíthet így a parlagfű elleni küzdelem során ez a mostani lehetőség, hogy már Magyarországon is találtak ilyet?
Maga a bogár az ténylegesen a parlagfüvet rágja, elsődlegesen a lárva rágja a parlagfüvet. Nagyon jól felismerhető a kártétel a parlagfüven, ahogy elrágcsálja a növénynek a levét. Na most olaszországi vizsgálatok kimutatták azt, hogy azokon a helyeken, ahol stabil parlagfű olajos bogár populáció állomány létezik, ott a parlagfű pollen termelésének a 30%-a csökkent. Tehát azt jelenti, hogy egyharmadával magának az állatnak a jelenlétével természetes úton csökkenhet a parlagfű pollenjének a mennyisége. Ez azt hiszem, hogy az allergiásoknak egy teljesen jó üzenet. A dolog azért nem ilyen egyszerű, hiszen egyetlen egy előfordulása van ennek a fajnak hazánkból, Soroksáról, ami azért viszonylag messze van a többi elterjedési területtől, tehát nem tudjuk eldönteni azt, hogy esetlegesen ez egy egyszeri behurcolásnak lett az eredmény, és azért került elő Budapest belterületén ez az állatfaj, vagy esetlegesen ez sokkal szélesebben elterjedt már hazánkba, de nem ismerjük a pontos elterjedését. Erről is szól a mi felkérésünk, hogy a lakosság, az amatőr rovarászok, a gazdálkodók, a kirándulók segítségével próbáljuk megnézni azt, hogy milyen mennyiségben, mennyire van elterjedve ez a bogárfaj hazánkban, vagyis ténylegesen előfordul-e nagy egyedszáma, vagy nagyobb egyedszáma nálunk, vagy sem. Minket az is érdekel, hogy milyen tápnövényeken fordulhat pluszba elő, hogyha a parlagfűven kívül. Valamint arra is kíváncsiak vagyunk, és ez nagyon érdekes kérdés, hogy ez a faj elsődlegesen azért a melegebb mediterrán régióban fordul elő Európában, hogy vajon Magyarországon, hogyha él, akkor ugyanolyan hatálykonysággal tudja a parlagfű pollenjének a csökkentését okozni, inkább ilyen szubmediterránebb részeken, mint például Baranya megye környékén, Pécsi régióban, vagy akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely sokkal inkább egy kontinentálisabb klímához tartozik. Az biztos, hogy ha a bogár ide kerül és megtelepszik, akkor valamilyen szintű pollen csökkenést fog okozni. Attól függetlenül nem fogja megoldani a gondunkat. Tehát én azt gondolom, hogy azokat a felhívásokat, ahol a parlagfű kaszálására szólítanak fel, vagy a parlagfű írására, azokat ettől függetlenül ugyanúgy csinálni kell, akár itt van a bogár, vagy akár nem.
Mennyire ismerhető fel könnyen ez a bogár?
Érdemes figyelni a parlagfüvet. Ha a parlagfű nem szép, és nem egészségesek a levelei, akkor érdemes megnézni, hogy ez a bogár ott van rajta. Azt jelenti ez a nem szép, hogy a levelek le vannak rágva, egy kicsit olyan megviseltebb formát mutat maga a parlagfű, és ha akkor vagy a lárváját, egy bogarat láthatunk rajta, egy barna szint bogarat, vagy pedig az imágót, amely maga az imágó a kifejlett bogár, az ilyen 1 cm körüli sárgás barna színezetű bogár, amelyek a szárnyfedőin fekete sávok vannak. Ezért is kérjük azt, hogy ha lehet, akkor aki ilyen bogarat lát, ez egy telefonjában van, ez könnyen megoldható, egy fotót készítsen róla, és küldje el a Növényvédelmi Intézetben létező parlagfűbogárkukac@atk.hu címre ezt a fényképet a pontos lelőhelyjel egyetemben.
Szigma, a holnap világa.
A fogszúvasodás akár 60-80%-a csökkenthető úgynevezett barázdazárással, derül ki az egészségügyi közlönyben megjelent egészségügyi szakmai irányelvből, amely érinti a traumásan sérült fogak ellátását is. Az elmúlt másfél év maradandó károkat okozott a hazai lakosság szájhigiéniájában, mondta a Magyar Fogorvosok Egyesületének elnöke. Virányi Zsolt kérdezte Nagy Katalint.
A nyitás óta az a tapasztalatunk, hogy egyre erősödik a forgalom a fogászati rendelőkben is. Ennek pontos kimutatását a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő végzi. Pontos számszerű adatot nem tudnék mondani, de mint regionális szakellátást végző egyetem, illetve a magánrendelőknek a területén is jártas fogorvos, azt kell, hogy mondjam, hogy egyre erősödik ez a forgalom, és azok a paciensek, akik vagy teljesen, vagy részben elhanyagolták a fogorvoshoz látogatást, azok egyre inkább térnek vissza a rendelőkbe, azért, hogy először kisebb, majd pedig remélhetőleg nagyobb beavatkozásoknak is elszenvedői legyenek, ha lehet ilyet mondani. Remélem, hogy ma már a technika ott tart, hogy ezek nem szenvedések, hanem olyan kezelések, amely a betegek javát szolgálják mindenféle fájdalom nélkül.
Mennyire fontos továbbra is az, hogy azért rendszeresen menjünk fogorvoshoz, kontrollokat ne hagyjunk ki, ebből azért komoly problémák is lehetnek, ha valaki elhanyagolja.
Igen, ennek a fontossága sokkal jelentősebb, mint ahogy általában gondolják a paciensek, hiszen nem kötik össze a két fogalmat, az általános egészséget és a fogászati egészséget. Mindig hangsúlyozzuk, fogorvosok, hogy a fogászati és a szájüregi egészség rendkívül szoros kapcsolatban van az általános egészséggel, tehát az, hogy valamilyen patológiás folyamat zajlik a szájüregben, az nem csak a szájüregben, hanem az egész szervezetre hatással van, tehát nem csak ott zajlik. Ezért fontos az, hogy rendszeres ellenőrzéssel próbáljuk ezeket a komolyabb problémákat kiszűrni, és már egészen a kezdeti stádiumban kezelésbe részesüljenek ezek a betegek, ez pedig a rendszeres fogorvoshoz való látogatással egyszerűen megoldható.
A minap megjelentek az egészségügyi szakmai irányelvek, ebben azt is olvashatjuk, hogy a fogakat és a szájüreget érő baleseti sérülések 3/4 gyermekkorban történik. Hazai adatok szerint ezek 39%-a az iskolákban. Ennek milyen jelentősége lehet, hiszen azért itt is lehetnek szövődmények.
Igen, mint a szakmai kollégium egyik tagja, nem csak az olvasásban, hanem az elkészítésben is aktívan részt vettünk. Tehát kétféle szakmai irányelv jelent meg az elmúlt időben, a baleseti sérülések, illetve a barázda zárással kapcsolatos irányelvek. Nagyon kérem a szülőket, hogy az ilyen kis balesetes gyermekeket azonnal vigyék specialistához, vagy egyáltalán fogorvoshoz, akkor is, hogyha ez a fogacska kiesett a szájból, megfelelő tejben vagy fissóban tárolt kis fogacskát, ha azonnal visszahelyezik, akkor előfordulhat, hogy meg is tudjuk ezt menteni.
Tudományos vizsgálatok szerint akár 60-80%-os fogszúvasodás, redukció, csökkenés is elérhető barázdazárással. Ez pontosan miként valósítható meg?
Azok a területek, ahol a tisztítás rendkívül nehéz, vagy normál esetben esetleg lehetetlen is olyan mély barázdákról beszélünk. Ezekbe a barázdákba érthető módon sokkal könnyebben telepszik meg, és marad benne az ételmaradék esetleges, felületesebb tisztítás alkalmával, ami azt jelenti, hogy itt a szúvasodásnak a hajlama sokkal magasabb. Akkor, hogyha ezeket a mély árkokat egy megfelelő anyaggal elzárjuk, és nem engedjük azt, hogy ezek az ételmaradékok természetesen tele baktériummal ott maradjanak ezeken a mély barázdákban, akkor segítünk abban, hogy a tisztítás könnyebb legyen, és természetesen a fogszúvasodásnak a kialakulása sokkal kisebb, mint hogyha ezek a barázdák ott lennének.
Szigma, a holnap világa.
A gazdasági károkat okozó természeti katasztrófákról készített összeállítást a Cambridge Econometrics 22 évre kiterjedő adatelemzéssel. Fazekas Dórával, a szervezet budapesti irodájának vezetőjével beszélgettem.
Ez a tanulmány, amit elvégeztünk, ezt az ESPON, ez az Európai Unió területi kutatásokkal foglalkozó szervezete, European Spatial Planning Observation Network, ez a pontos megnevezésük, az ő támogatásukkal készült ez a tanulmány, és az volt a célunk, hogy a természeti katasztrófák gazdasági hatásait számszerűsítsük. Erre dolgoztunk ki egy módszertan, mind a közvetett, mind a közvetlen. Gazdasági hatásokat figyelembe vettük, és úgy gondoljuk, hogy azért is van ezeknek nagyon nagy jelentősége, mert arra számítunk, hogy a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá és egyre erőteljesebbé válnak ezek a természeti jelenségek.
Milyen természeti katasztrófákat vettek figyelembe?
Különböző természeti katasztrófákat vettünk figyelembe, attól függően, hogy az egyes helyeken, az európai egyes régiókban melyek a legjellemzőbbek, ezek az áradások voltak, a földrengések, a szárazság és a szélviharok.
Mi vonatkozik Magyarországra ezekből az adatokból?
Hát Magyarország, főleg azon belül Észak-Magyarország szerepel a természeti katasztrófák miatt gazdasági károkat elszenvedett régiók top listáján, és ezeknek a károknak a mértéke tulajdonképpen elérte a COVID-járvány által tavalyi évben okozott károkat, körülbelül így tudnám ezt legjobban mutatni, vagy számszerűsíteni, és jellemzően a szegényebb országokra és azoknak az országoknak a gazdaságára mérnek igazán nagy hatást ezek a természeti katasztrófák, amelyek nagyobb mértékben támaszkodnak olyan tevékenységekre, mint például a mezőgazdaság, az élelmiszer, a gyártóipar, tehát ezeket jobban sújtják a természeti katasztrófák, illetve az általuk okozott ellátási zavarok. Mi figyelembe vettük a módszertanunkkal azt, hogyha egy helyen következik be egy természeti katasztrófa, akkor ugye az nem csak azon az egy helyen okoz károkat. Mondok egy példát, egy áradás miatt leszakad egy híd, akkor az nem csak abban az egy városban vagy térségben okoz problémát, hanem ami ezen a hídon átment forgalom, kereskedelmi forgalom, és emiatt kiesés keletkezik, mi ezeket is mind figyelembe vettük a számolásban.
Melyik természeti katasztrófa vagy katasztrófák lehetnek a legveszélyesebbek a magyar gazdaságra?
Magyar régiókat elsősorban a szárazság és az árvizek érintik, tehát nálunk a földrengések az kevésbé jellemző.
Mennyire van ez összhangban a térséggel? Mit mutat Európa térképe?
Európa tengerparti és hegyvidéki területein inkább a szélviharok, a hegyek lábainál folyóvölgyekben pedig inkább az áradások okozzák a legtöbb kárt, és a földrengések pedig ugye azokon a területeken, Olaszországban például a vulkánoknál jellemző főleg.
Hogyan lehet azt kiszámolni, hogy egy-egy természeti katasztrófa milyen károkat okoz? Az előbb például említette egy híd leomlását, ez mennyire tervezhető, vagy mennyire számolható előre?
Mi visszamenőleg számszerűsítettük ezeket a károkat, tehát valóban kb. 20 év adatait néztük meg, valós adatait, és azt vizsgáltuk, hogy egy-egy természeti katasztrófa után mennyivel esett vissza a termelés például az adott régióban. Most nyilván ezek a múltbeli adatokból lehet előrejelezni is, de mi ezeket vettük figyelembe, és egy úgynevezett input-output táblázat vagy módszertan segítségével számláltuk ezeket, az ellátási láncokat vizsgálva, illetve a különböző régióknak a gazdasági teljesítményét számszerűsítve. Még felhasználtuk különböző biztosító társaságok adatbázisait is, így lett teljes a módszertan, és hát azt gondolom, hogy a előremutató kutatás, tehát akár ezeken a számokon vagy trendeken alapulva lehet bizonyos becsléseket tenni arra, hogy milyen károkra számíthatunk, és ez például a biztosító társaságoknak egy jó eszköz lehet arra, hogy hogyan tudják jobban beárazni a biztosításokat.
Egy rádióban vagyunk, itt egy picit nehezebb elmesélni, hogy néz ki egy ilyen térkép, de hogy néz ki egy ilyen térkép?
Az a térkép, amin például látszanak a szárazságok, szélviharok, áradások, földrengések gazdasági hatása Európában. Például Románia az nagyon súlyosan érintett, a Kelet-Európában még Csehország is eléggé érintett, illetve az olasz régiók, ahol vulkán működések vannak, és kicsit kevésbé érintett, de érintett Magyarország, Franciaország, Spanyolország, Anglia, és sokkal kevésbé érintettek például a skandináv államok.
Ön is régiókat említett itt a térképen, ugyan ott vannak az országhatárok, de alapvetően a színek nem országhatáronként változnak, tehát nem vették egységesen azt, hogy mondjuk Magyarországot ez és ez érinti, hanem még azon belül is régiókat vettek. Milyen területi egységekkel dolgoztak?
Így van, regionális szinten elemeztük ezeket az adatokat. Ez a NAC2 adatok, tehát ez az Európai Uniós területi eloszlás. Statisztikai célú területi egység, pontosan ezt így van magyarul, tehát ez az EU-s felosztás. De igazából megyei szinten is néztük, tehát ez a NAC2, azt hiszem ez a statisztikai célú felosztás, és a NAC3 a megyei szint. Én úgy gondolom, hogy amit ebből le lehet szűrni, az tényleg az, hogy hogyan tudunk ebből tanulni, és hogyan tudunk emiatt a jövőre készülni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket gazdasági fejlesztési forrás meghatározáskor és elosztáskor érdemes például figyelembe venni, hogy melyek azok a területek, ahol számolhatunk azzal, hogy lesznek hasonló természeti katasztrófák, és annak lesznek gazdasági hatásai, és mit tudunk esetleg megelőzni, tudunk-e gátakat építeni az áradások ellen, ügyesebben felkészülni a szárazabb időszakokra. Ugye már most is jelent meg, hogy bizonyos területeken nem szabad ivóvízzel locsolni. Ilyen dolgokra gondolok. Tehát mindenképpen emiatt gondolom ennek a kutatásnak a jelentőségét, hogy egyrészt kaptunk egy képet, egy úgynevezett térképet, ahogyan is mondta erről, de hogy ezeket az adottságokat és a katasztrófák által okozott károkat is érdemes figyelembe venni, és az egyes tagállamok, egyes kormányok, vagy akár önkormányzatok olyan fejlesztési irányokat határozhatnának meg, amelyekkel segíthetnék csökkenteni az egyre szélsőségesebbé váló természeti viszonyoknak való gazdasági kitettséget.
Szigma, a holnap világa.
Akár 10 litert is izzadhatunk egy aktívan sporttal töltött nyári napon. A túlzott verejtékezés pedig bőrproblémákhoz is vezethet. Bauman Tuka Nikoletta kérdezte Brunner Alexandrát, a Semmelweis Egyetem bőr- és nemigyógyász szakorvosát.
Ilyen forró, meleg nyári napon, amikor 35 fok van odakint, és az inaktívan töltjük, akkor akár ugye 4 liter is lehet verítékezés izzadásnak a mennyisége egy nap alatt, míg hogyha sportolunk, fizikai munkát végzünk, akkor ez akár 8-10 liter is lehet, attól függően, hogy valaki mennyire gyakran végez sporttevékenységet, tehát nyilván itt az izzadásnak a mennyisége attól is függ, hogy valaki rendszeresen sportol, náluk ugye fokozottabb mértékű lehet ez a veríték termelés.
Ilyenkor nyáron a fokozottabb izzadás okozhat-e valamilyen bőr problémát?
Ilyenkor gyakran látjuk például a hajlati területek gombás fertőzését, vagy akár gyakrabban látunk egy allergiás ekcémának megfelelő tünetet, kézekcémának megfelelő tüneteket, aztán ugye köznyelvben napgombának emlegetett színváltóhámlás is gyakrabban előfordul nyáron és okoz tüneteket. Beszélhetünk csecsemőknél gyakrabban előforduló, de felnőttekben is gyakran előforduló melegkiütésről, miliáriáról, amit szorosabb ruházat, nyári meleg, akár ugye felnőtteknél a sporttevékenység szűk ruhában kiválthat, és jelentkeznek esetleg ezekkel a tünetekkel a páciensek.
Ezeket a bőrtüneteket hogyan lehet elkerülni?
Fontos a megelőzés, a laza felhős pamut ruházat viselése például. Ha színváltó hámlásra gondolunk, ami főként a hát közepén, mellkason szokott megjelenni, akinek erre van hajlama, az megelőzésképp a nyár indultával patikában kapható gombaellenes sampont tud használni. Az ekcémás folyamatoknál, vagy akár ugye gombás hajlati felülfertőződéseknél igen fontos ott a bőrterületek izolálása, hogy a bőrterületek ne dörzsölődjenek össze, és ezzel megelőzhető a bőrfertőzés például.
Kánikulában naponta hány liter vizet ajánlott inni?
Nagyon fontos, hogy ezt igazítsuk a fizikai aktivitáshoz, a külső hőmérséklethez. Fontos, hogy fokozatosan pótoljuk ezt, főleg, hogyha sportolunk, mozgunk. Átlagot nehéz mondani, hiszen sok minden befolyásolja, alapbetegségek is befolyásolják, de hogyha egy átlagot nézünk egy közepesen aktív napon, amikor 35 fok van, akár egy 5-6 liter folyadékot is szükséges bevinni. Csípős ételek, a csípős ételekben található kapszaicin tudja fokozni az izzadást, így ezek kerülése javasolt. Alapvetően egy meleg étel is fogja fokozni az izzadást, aztán a koffein tartalmú italok is egyértelműen ezt fokozzák, a kávé, tea, energiaitalok, az étkezésnek a mennyisége is befolyásoló, tehát ha valaki egy nagyobb étkezésen van túl, akkor az is ugye a mennyiségtől függően fokozottabb izzadást fog kiváltani, mint egy kisebb adag. Nyáron célszerű kisebb adagokat, ugye gyümölcsöt, salátát, zöldségeket, hidegleveseket, gyümölcs, zöldségleveseket előnyben részesíteni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.